Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Hát már két olyan dolog is van, amit ezelőtt az adás előtt muszáj elmondanom, hogy régóta húzódik. Az egyik, hogy van egy olyan vendég, akit régóta meg akartunk hívni az adásba, de nem ugyanazért, vagy nem ugyanúgy, ahogy mások hívták meg, és kerestük erre az alkalmat. A másik dolog, ami ma találkozik, az pedig az, hogy ugyan rengeteg dologra, akár a cikkekből, akár az elemzésekből, akár a most már számtalan adatból, amihez hozzáférünk, ugye az NBA-ben rá tudunk csodálkozni, tudunk következtetni, ki tudjuk találni, hogy mi hogy megy, de az NBA napi, hétköznapi dolgainak nagy része, az még mindig egy picit ilyen misztikus dolog maradt számunkra, és meg annyiszor érkeztek meg korábban Patreonon, vagy bárhol kérdések hozzánk, ezekkel kapcsolatban, amire nem mindig tudtunk tökéletes választ adni. Most se feltétlenül fogunk minden ilyen kérdésre valószínűleg, nem tudom, 100%-ig mindent megtudni, de most sokkal közelebb jutunk ehhez. Ugyanis ez a két dolog, amit felsoroltam, ez most találkozik, és az a bizonyos Patreon postaláda most jön, amire már megkértelek titeket egy ideje, kedves Patreonok, hogy írjatok, hogy hogy is működik belülről az NBA. Ezeket a kérdéseket én átírtam, megszerkesztettem, csokorban elküldtem mai vendégünknek, aki tehát tudni fogja, hogy mit kérdezünk tőle, de így is szerintem nem kis kihívás lesz, és ez a vendég pedig Magyarország egyetlen NBA-ben pályára lépő játékosa, a régóta várt Dávid Kornél. Szia Kornél, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Sziasztok, én is köszönöm a meghívást, és hát megpróbálok természetesen, amit tudok arra válaszolni, az egy jó csokor kérdésüket összegyűjtenetek.
Szia Kornél, én is üdvözöllek, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, ha ilyen kis, nem akarok így kellemetlen helyzetbe hozni, de ha ilyen kis mellékzöngeként megemlíthetem. Nekem te voltál, te vagy az egyik kedvenc magyar sportolom, és az egyik kérdésem majd részben ezt is érinti, és hiába gondolom, hogy ismételt ezzel feltett kérdések, ezek természetesen az NBA karrieredről, illetve egy kontextusáról is foglak majd kérdezni, de én személy szerint nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Amikor én követtem még a magyar kosárlabdát, és kicsit sajnálom, hogy ma már nem követem annyira, de nekem az volt az igazi magyar kosárlabda, az a válogatott, azok a csapatok a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok a mai adás miatt.
Ó, mellesleg Kornél, te ma bármilyen szinten követed a magyar klub kosárlabdát, legyen az női vagy férfi?
Próbálom követni, azt nem mondom, hogy olyan mélységekben, hogy rendszeresen járok mérkőzésekre, ez túlzás lenne mondani, de úgy azért nagyjából követem, hogy mi történik ugye a híradásokból és egyéb forrásokból, és hogyha van olyan lehetőségem, vagy pont ugyanakkor akkor mérkőzés is megnézek a tévében.
De teljesen nem vetted le a kezed a magyar kosárlabdáról, de azért, ha esetleg létezne olyan hallgatónk, aki nem tudná, ugye Kornél jelenleg a Milwaukee Bucks alkalmazásában van, mint scout, és hogyha jól gondolom, mondhatjuk, hogy elsősorban Európát feltérképező scoutként vagy a Bucksnál.
Igen, most fejeztem be pont a 9. évemet a Bucksnál, ami elég horrorisztikus számnak tűnik már számomra. Igen, zömében az európai játékosokat nézegetem, de természetesen ugye az a dolog azért több összetevőből áll, úgyhogy nekem azért képen kell lennem, hogy kik azok a potenciális játékosok a világ összes részén, akik úgy szóba jöhetnek.
Gyorsan, az elején eszembe jutott, Kornél, hogy láttad a Hustle című filmet, ami ugye Adam Sandler új ilyen kosárlabda szerelem gyereke, ugye ő imádja a kosárlabdát, középiskolában relatív magas szinten is játszott, nagyon-nagyon szereti a játékot. Ha láttad, akkor mi volt a véleményed, illetve vannak olyan részek, ahol azért tényleg ráismertél erre a scout életre?
Igen, természetesen láttam, és hát persze, vannak benne abszolút olyan részek, amik fellehetők a valóságban is, hát meg természetesen vannak benne egy-két hollywoodi elem is, ami azért a valóságban nem biztos, hogy itt történik, de nagyon élvezhető volt számomra a film, mert mindig szeretem egyébként a sportfilmeket, a kosárlabdás filmeket, úgyhogy ez egy újabb remek alkotás. Erről a részéről még nem igazán volt szó ugye a kosárlabdának.
Na, én azt mondom akkor, hogy kicsit esünk neki a kérdéseknek, és ez picit innentől interjúsabb podcast lesz, hiszen feltesszük majd felváltva Zolival a kérdéseket, Kornél pedig válaszol, meg egyszer-kétszer utána kérdezzük, de most Kornél, ne érezd magad rosszul, ha te beszélsz a legtöbbet, semmi esetre sem, mert ezt szeretnénk, ugyanis ezek azok a kérdések, amire bevallom őszintén én magamtól csak ilyen kitalációt tudnék mondani nagyjából. Így fogalmaztuk meg, egy játékos konkrétan kitől kapja a fizetését, vajon a csapat utalja át neki, ugye a kérdés azért merül fel, hiszen a CBA alapján ugye a bevételek úgy vannak megosztva most, hogy nagyjából 50-50% tulajdonosok játékosok, tehát ezt az összbevételt, ebből kapja végül is a fizetését a játékos elvileg, de hát ki az, aki konkrétan átutalja, és akkor van itt két eset. Mi történik, ha mondjuk egy játékos két részletben kapja meg a szerződés szerint a pénzét, de közben elcserélik. Vagy éppen egy összegben mondjuk ősszel a szezon elején megkapja, de közben elcserélik. Ezeknél a helyzeteknél mi történik, Kornél? Van-e erről bármi infód?
A játékos a csapattól kapja meg a fizetését, vagyis hát attól a KFT-től mondhatnám is, aki a csapatot finanszírozza, hogy így fogalmazzak. Természetesen nem az NBA-től direktbe jön a pénz, az NBA-től direktbe a csapatokhoz megy a pénz, és a csapatokhoz utána fizetik a játékosokat. Azért mondom, hogy nem mindig az van ráírva például a csekre, hogy Cleveland Cavaliers, hanem az a cég, aki a Cleveland Cavaliers-et is úgymond finanszírozza. Ez azért érdekes, mert vannak olyan tulajdonosok, akiknek több csapataik vannak, tehát nem mindegyikre a csapat név van ráírva, hanem azt mondom, az a cég, amit általában egy cég, aki finanszíroz ezeket. A fizetések ugye általában két hetenként érkeznek a szezon elejétől kezdve, tehát november második hetében kapják a játékosok a fizetésüket, zömében vannak kivételek, és itt érek vissza már a kérdés, konkrét kérdésre is. Vannak olyan játékosok, akik egészben kérik előre a fizetésüket, vannak olyan játékosok, akik meghatározott formában kérik a fizetésüket. Természetesen ezeknek a játékosoknak az aránya nagyon kicsi, nagyon minimális. Tehát mondjuk Kobe Bryant, ő szerette előre megkapni az egész fizetését. Az ő elcserélésének az esélye ennek megfelelően elég kicsi volt, hogy őt elcserélik. Nem azért, mert a fizetését előre megkapta, hanem azért, mert ugye az olyan játékosok, akik ilyen státuszban kerülnek, hogy így variálhatják a fizetésüket, azokat nem igazán szokták nagyon elcserélni. Ha viszont megtörténik a csere, akkor természetesen arányosítva fizetik ki a játékost, tehát a játékostól nem fogják visszakérni a pénzt természetesen, amit megkapott, hanem attól a csapattól, aki befogadta, azzal kompenzálnak.
Aha, tehát ezt a csapatok már egymás között megoldják gyakorlatilag.
Így van. Tehát ez semmilyen probléma nincs, ez úgy volt már annó, amikor engem is elcseréltek, hogy addig fizettek, ameddig én ott voltam, másnaptól kezdve, amikor elcseréltek, mondjuk Detroitba, a következő két év múlva már Detroittól jött a fizetésem. Tehát csapatok egymás között lerendezik azt, hogy ne legyen az, hogy kint lévőség van, vagy kára számozott bárkinek is ebből az ügyletből.
Egy híres példát tudok, ugye Otto Portert, amikor a Netsz hát egy olyan ajánlattal kínálta meg, amit a Washington ugyan meccsel, de hogy abban az ajánlatban minden létező kedvezmény benne volt. Például az is, hogy novemberben megkapja a fizetését, és ezt az Otto Portert szerződést például szezon közben elcserélte utána később a Washington. Úgyhogy ez mint egy példa talán. Zoli, hogy nem tudom, ehhez a témához van-e még bármi hozzáfőzni valót, de hogyha nincs, akkor mehetsz a második kérdéssel.
Szerintem tökéletes választ kaptunk, és ugye így akkor már kitaláljuk azt, hogyha mi lenne akkor, ha mégis egy ilyen státuszú játékost is elcserélnek, és ő előre kérte a pénzét, akkor ugye a két csapat megoldja így egymás között, és kompenzálnak. De ez tök érdekes szerintem. És nyilván hát arra is rávilágít, hogy ugye ma a player empowerment, amiről majd ugye szintén fogunk még ma egy kicsit beszélni, én nagyon várom azt a kérdést is. De előtte még a második kérdés felét, Kornél. A a jegybevételek és a saját boltokban eladott merch bevételei azok a csapatokhoz mennek, hogyan és mi alapján történik ez a kompenzáció, ami miatt még esetleg a veszteséges csapatok is, nem esetleg, hanem ami miatt a veszteséges csapatok sem lesznek mínuszosak. Tudsz erről esetleg valamit, ilyen benfentes infót nekünk?
Igen, ez nem olyan egyszerű válaszolni rá, hogy csak a csapatokhoz mennek. Egy része a csapatokhoz, egy nagy része pedig az NBA-hez megy. Beszélhetünk úgymond olyan csapatokról, akiknek a bevételeik sokkal jobbak, mint egy kisebb csapatnak a bevételei, mert olyan környezetben vannak, New York, Los Angeles, Chicago például, csak a három nagyot mondjam, vagy olyan tradíciókkal rendelkeznek, tehát őknek eleve már a bevételük sokkal több dolgot adnak el, sokkal több szponzoruk van, sokkal drágább adhatják a jegyeket. Mivel a bevételek általában három nagy részből származnak, a TV, rádió az egyik legnagyobb fontosságú, egy bevétel, ami a második legfontosabb, ez nem csak a napi jegyek eladásából, hanem az ilyen skyboxok, az ilyen suite-oknak az eladásában, éves bérleti joggal rendelkezőknek az eladásából jön egy hatalmas nagy adag, és van ugye a harmadik, a merchandising, az összes olyan dolog, ami körültése a dolognak. Minden, ami NBA logó van az NBA-hez, fut be az NBA-hez, is fut be, úgy mondanám, de mivel a különbségek elég nagyok a területek szerint és vások szerint, ezért az NBA úgy próbálja versenyképessé tenni az összes többi csapatot, hogy például amikor meghatározza a salary cap-et, azt egy az egybe odaadja minden csapatnak. Tehát gyakorlatilag ezért mondtam, hogy az NBA fizeti a játékosokat, de a csapatokon keresztül, tehát hogy ne legyen meg a paritás, ne legyen az, hogy egy csapatnak több bevétele van, akkor sokkal drágább játékosokat is szerezhet. Ez a döntés a tulajdonosok kezében van, hiszen a luxusadót a tulajdonosok fogják befizetni, és ugye a luxusadónak is van egy maximalizált értéke, hogy pont ezért, hogy ne legyen az, hogy egy nagyon-nagyon gazdag tulajdonos azt mondja, hogy ő nem számít, mennyit fizet, mert ő hajlandó több százmillió dollárokat is fizetni, ez olyan 160 millió, most pontos számot nem tudok mondani, vagy 138 millió dollár között van meghatározva, ez a hard cap, ez a kemény sapka, e fölé már nem mert egy tulajdonos se, egyébként nem volt olyan tulajdonos, amit ezt elérte volna, ami a Golden State esetében sem volt ilyen tulajdonos, aki ezt elérte volna, ezt a hard cap-et. Hát összességében elosztja az NBA, megpróbál egyenlősíteni a csapatoknak azt a büdzsét, amiből ugye játékosokat vásárolnak, hogy a kisebb csapatok is részesüljenek, vagy lehetőségük legyen úgymond drágább free agenteket megszerezni, vagy megtartani akár. Ehhez szüksége van az NBA-ben a kompenzációra, és ez a revenue sharingre. Úgyhogy így körülbelül így lehet értelmezni egyszerűsítve az elosztását ezeknek az összbevételeknek. Hát természetesen ugye a TV-októl kezdve minden, egy Los Angeles Lakersnél teljesen más díleket kötnek egy TV-vel, sokkal jobbat, azt hiszem 400, majdnem 500 millió dolláros kötöttek, mint mondjuk egy Charlotte-i lokális TV-vel egy kisebbet. És akkor vannak ugye a nemzeti TV-k, amik közvetítik az összes meccseket, például TNT, a Disney, tehát ezek akik a nemzeti tévén úgymond lehetnek, hiszen lokális tévék azokban a körzetekben adják a mérkőzéseket, ők is kötnek a csapatokkal, és van az NBA, aki megköti a szerződést természetesen a legnagyobb, a nemzeti tévén, ami ugye országszerte sugározza ezeket a mérkőzéseket, ez évente változó, hogy hány darab ilyen mérkőzés sugároznak, és oda ömlik be egy rengeteg milliárd. Ez olyan, azt kell elképzelni, hogy körülbelül az NBA-nek a bevétele az olyan 8-9 milliárd dollár.
Sőt, bocsánat, most lépte át a 10-et, volt egy ilyen hír.
Igen, ez ilyen 2019-es adat, vagy 17-es, 18-es adatra emlékszem, hogy ideig nem néztem, de akkor ezek szerint át is lépte. Ez folyamatosan nőtt, ez az érték, úgyhogy már át is létre, így van a 10 milliárdot, és hogyha kiszámoljuk azt, hogy mennyi a salary cap, és mennyit kell szétosztani 30 NBA csapat között, akkor azért ebbe beleférnek a fizetések.
Gyakorlatilag a merch és satöbbinek a kompenzációja az is így megy, hogy abból ugye egy rész megy az NBA-hez, és azt viszont már egyenlően osztják vissza.
Így mondhatjuk. Hát mindegyik olyan merchandise, amin NBA logó van, az NBA-hez, az NBA is részesül belőle, nagy részben. Természetesen részben persze, természetesen a szponzorok meg a lokális csapatok is részesül.
Itt be akartam szólni egy szerintem érdekes infót itt a lokális közvetítésekről, hogy például a League Pass-nél tudom, és rendszeresen látom az amerikai NBA rajongókat panaszkodni arról, hogy bizonyos League Pass meccsek nekik hiába fizetnek elő az egész évre, úgynevezett ilyen blackout meccsek, tehát nem nézhetik online, ezzel is arra ösztönözve, hogy a helyieket, hogy menjenek ki a meccse szépen, vagy nézzék a helyi tévéadón, ami azért rendkívül idegesítő lehet egyébként, hogyha előfizet egy ilyen szolgáltatásaként, rendszeresen panaszkodnak, szerencsére ugye nekünk Európában minden meccs elérhető, és soha nem volt még blackoutolt meccs, úgyhogy igen, hát ebből a szempontból ez szuper, így szuper helyen vagyunk, bár ugye nehéz kimenni élőben meccsikre.
Igen, igen, meg az is változik ide, hogy azok a meccsek, amik nemzeti tévén vannak, azokat blokkolják általában, hogy a tévét nézik.
Igen, azokat is, igen.
Aha.
Inkább, mert a tévén jönnek a nemzeti reklámok vannak, amik nem csak lokális reklámok. Ugye adja a lokális tévé és a nemzeti tévé is, tehát TNT is például adja, meg a helyi tévé is adja, és aki otthon ül, az dönthet, hogy melyiket nézi, de viszont a League Pass-en csak általában azok blokkolják az összes olyan meccset, ami nemzeti tévén fönn van, hogy az arra kényszerítse az embereket, hogy azokat a reklámokat nézze, amikért nagyban fizetnek azok a cégek, akik reklámozzák ezzel a nemzeti tévé alatt, ugye sokkal többet fizetnek, mint mondjuk egy lokális csatornának.
Hmm. Na, akkor viszont én tenném is fel a harmadik kérdést, Kornél, ez beszélgető témának se volt utolsó, szóval teoretikus helyzet. Giannis Antetokounmpo 3 napját kérjük, hogy így nagy vonalakban írd le, hogy mégis mi történik, mik a programjai. Az első napon van egy hazai meccsetek a Heat ellen, és a második napon nincsen meccs, a harmadik napon viszont egy fontos idegenbeli meccs a Boston ellen. És egy ilyen 3 nap hogy alakul, mikor van dobóegyzés, mikor videóznak, mikor kell, nézi-e ezt valaki, hogy ő mikor kell, nézi-e valaki, hogy mit eszik? Hogy alakul egy ilyen 3 napos kis szecs?
Általában a játékosoknál is, mondjuk Jannisnál is általában ugyanúgy alakul minden nap ilyen, amit ő tud kontrollálni természetesen. Tehát neki, ő nem tesz különbséget általában, hogy a Boston ellen játszik, vagy a Miami ellen.
Igen, csak hogy idegenbeli meccset be akartam szúrni, tudod, hogy az utazást is megnézzük. Tehát, igen.
De az ő rutinja az ilyen szempontból is ugyanaz, hogy általában mikor tud felkelni, mikor iktatja be a délutáni pihenőjét, mikor mit eszik, tehát független attól, hogy mikor érkezik meg, bizonyos rutinokat idegenben ugyanúgy meg tud csinálni, mint amit otthon megcsinálni. Ezek a rutinokba beletartozik természetesen az, hogy game preparation, tehát az, amikor mondjuk az ebéd ideje, a délutáni pihenése, mikor érkezik a csarnokba, milyen munkát végez, mi az, ami közvetlenül a mérkőzéshez vezető, az a pár óra, az mivel tölti. Tehát ez minden adott alkalommal ugyanaz. Pontos dolgokat nem tudok, mert ez játékosonként változik. Tehát minden játékos másban hisz.
Mondjuk képzeletben fel tudsz sorolni, nem kell, hogy az Antetokounmpo legyen, de mondjuk képzeljünk el egy ilyen napot.
Általában, most csak a délutánt mondom, mert ugye nem akarom szétfásztani az utazást, meg minden, mert ez is attól függ, hogy mikor, hova utazik. De általában az ebéd utáni időszak, a lájátékosok nagy többsége beiktat délutáni pihenőt, tehát alszik gyakorlatilag. Az, hogy most ez 1,5 óra vagy 2 óra, az egyénenként változhatja, vagy 1 óra. Van, aki persze nem alszik, de általában pihennek a játékosok, hiszen az alvás az egyik legfontosabb pihentető szorsz, tehát az éjszaka, és a nappali alvás az egyik legfontosabb a szervezet számára. Innentől kezdve az, hogy mikor érkezik a csapat, általában ugye 2 busz szokott idegenbeli mérkőzésről beszélek, 2 busz szokott indulni a szállodából, van egy korai busz, amin általában rajta vannak az újoncok, a fiatalok, akik kevesebb játékidejük van, és van a második busz, amelyiken a veteránok, az idősebb játékosok érkeznek, 90 perccel a mérkőzés előtt már ott kell lenni, ott vannak a csarnokban. Van, aki viszont ez az első busz, ez valamikor 2,5 órával vagy 3 órával korábban indul. Van, amelyik játékos még korábban érkezik saját maga, de általában ez a first bus, second bus, ez a típusú megoldás van, és aki kevesebbet játszik, az már nagyon korán odaérkezik, és általában ők elég komolyan edzenek és dolgoznak az assistant coachokkal már mérkőzés előtt, tehát gatyára izzadnak gyakorlatilag. Mindenféle olyan drilleket csinálnak, ami egyrészt kondicionális jelleggel bír, másrészt a technikai tudást, vagy technikát ugye gyakorolják. Amikor ezt megcsinálják, akkor visszamennek az öltözőbe, és akkor készülnek, átöltöznek, beöltöznek, várják az edzői értekezetet, várják azt, hogy mi fog történni a nagyobb sztároknál. Egyénileg van ez lebontva az, hogy ő mikor érkezik, mit gondol. De az biztos, hogy másfélvel általában ott kell lenni a mérkőzés előtt mindenkinek. Az, hogy ő most 2 órával ott érkezik, vagy pont odaér másfélvel, ez az ő döntése. A Giannisnak is ugyanúgy, mint Steph Currynek, a LeBron James-nek, mindenkinek megvan Hardennek, ennek számnak a saját rutinjuk, saját edzőjük, saját olyan edző, aki esetleg a csapathoz tartozik, vagy a csapat mellett dolgozik, és ők azt a gyakorlat sorokat csinálják végig, amiben hisznek. Legyen az dobás, legyen az erősítés, legyen az kondicionálás, teljesen mindegy, az a zene, ugyanaz az étel, ugyanaz a pregame meal, minden ugyanaz általában, és így készülnek, független attól, ki az ellenfél.
Aha, ez elképesztően érdekes, és hazai meccseknél mindez megvan-e azzal spékelve, hogy a játékosok mondjuk a saját autójokkal, vagy éppen sofőrrel bevitetik magukat megadott időpontra?
Így van, ez is változott az évek során. Nagyon régen az én időmben általában saját autóval érkeztek, most is van, aki ugye saját autóba érkezik, de vannak olyan játékosok, akiknek sofőrjük van, és már nem akarnak a vezetéssel foglalkozni, vagy éppen Mercedes kis busszal érkeznek, vagy buszokkal, vagy olyannal, amivel kényelmesen megvan a zene, a hátadőlnek, és ugye általában a csarnokok, és ahol ők laknak, azért ez nem közel, nincs közel egymáshoz, tehát van, amikor egy óra, vagy másfél óra, vagy akár 3-4 óra távolságban is van, tehát bőven van idő arra, hogy beérkeznek a meccs helyszínére, és nem akarnak ülni a csúcsforgalomba, fogni a kormányt, és elmélkedni, úgyhogy a nagyobb játékosok már gyakran előfordul, igen, sofőrre viszi őket. Vagy az egyik barátjuk, tehát nem sofőr, hanem úgymond az inner circle-höz tartozó egyik kinevezett haver, aki vezeti az autót.
Engem még két dolog érdekelne ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy mikor van az a híres videózás. Sok edzőtől hallottuk, hogy néha egy-egy órás videózással készülnek szinte csak a meccsre, amit lehet, hogy talán a repülő úton, nem tudom, de most független attól, hogy hazai vagy vendég, de általában szokott lenni egy videózás, úgy hallottam. A másik pedig, hogy van-e dobóegyzés, vagy mitől függ, hogy van-e dobóegyzés?
Az első a videózás már megkezdődik az öltözőben. Már amikor én voltam, már akkor megkezdtük a videózást már a második fél időre. Tehát mire beértem az öltözőbe, az első fél időről, úgymond a másfél után, már kint volt és össze volt vágva az a
ez 2000-es évek eleje, azért ezt most fontolgassuk.
20 év múlva gondoljátok, hogy most mi van. Tehát akkor már össze volt vágva az első fél időnek a védekezés, a támadási hibái, egyénre lebontva, mindenkinek már akkor voltak olyanok a csarnokba felszerelve, hogy csak egy kamerám volt állítva, és én mit csináltam, és azt vissza tudta nézni az edző, hogyha akarta, hogy mikor hibáztam, vagy odaadta nekem mérkőzés után, hogy nézzem meg, hogy milyen mozgásokat végeztem mérkőzés alatt. Tehát ez most már azért hatházottabban működik. Tehát olyan komplex videokoordinátor rendszer van, ami azt jelenti, hogy legalább 4-5 ember foglalkozik ezzel, akik ülnek a videószobában, és készítik elő azokat a dolgokat, amiket az edző kér tőlük, és annál sokkal többet. Mert ugye nem mindig ugyanazt kéri.
Azt a kegyetlen.
Valamikor kéri ugyanazt, de valamikor azt mondja más ellenfél, hogy szed ki nekem azt például, hogy ez a játékos egyénileg, mit tudom én, ezen a mérkőzésen hányszor indult el jobbra, vagy hányszor indult el balra, vagy milyen contested jump shotjai voltak, vagy mit dobott. Tehát a legapróbb részletekig, ha ezek a srácok a videószobában ülnek, ezek 0-24 ott ülnek. Tehát ez azt kell elképzelni, ezek érkeznek legelőször, amikor még sötét van, és ezek távoznak legkésőbb, amikor még másodét van. Tehát ott élnek a videószobában, az edzések kivételével, akkor ugye már automatizálva fölvesznek mindent ugye az edzőtermekbe is.
Ja.
Hát gyakorlatilag, ha te fölülsz a repülőre egy mérkőzés után, már össze van vágva minden az edzőnek, amit szeretne, és az is, amit szeretne megmutatni a játékosoknak. És ez, hogy most a repülőn történik, egyénileg megkapják, átküldik a telefonjukra, vagy az iPadjükre, vagy tök minden milyen kütyükre.
Az ez már teljesen részletkérdés.
Teljesen részletkérdés. A játékosnak minden rendelkezésére áll, minden formában az, hogy az ellenfelét, és az ellene játszó játékosokból a lehető legjobban felkészüljön.
Tehát akkor ez előre is működik, nem csak utólag, nem csak a meccs után tudod, hogy mi volt a meccsen, hanem a következő ellenfélről is kapnak ilyen anyagot.
Persze, abszolút. Ez már mondom, a 20 év ezelőtt is így volt, hogy tudtuk, és akkor természetesen vannak olyan a mérkőzés előtti öltözői megbeszélések, rengeteg olyan van, hogy dobóegyzések előtt, vagy akár mérkőzések utáni napon, következő délelőtt csak videószessionök vannak, amikor beülnek, és az edző elmondja nekik azt, hogy mik voltak a hibák, ugyanúgy klasszikusan, mik a kielemezve. Ezeket általában azért vannak így összevágva, hogy minél kevesebb idő alatt sok információt juttassanak el a játékosokhoz, és ezt a sok információt be is tudja fogadni a játékos. Tehát nem ülnek ott másfél órákat általában, és néznek még egy mérkőzést, hanem csak azt nézik, amilyen úgy gondolnak az edzők, hogy muszáj felkészülni, és utána mennek ki edzeni, és utána gyakorlatban is véglépkedik, és megcsinálják azokat a dolgokat, amit végelemeznek. Ez egy állandó körforgás, tehát nincs az, hogy most minden mérkőzés után vagy előtt, ez folyamatosan megy a videózás, folyamatosan megy edzés közben a hibajavítás, a csiszolgatása, a kosárlabda, ugye akkor szezon közben általában már nem igazán vannak lehetőség arra, hogy túl sok órát eltöltsenek a pályán, össze kell hangolni azt, mármint a mérkőzések után, vagy előtt, mivel sok az utazás, össze kell hangolni azt, hogy megfelelő arányban legyen a videózás és a pályán eltöltött idő, és ne vegyen el túl sok időt ugye a játékosoktól.
Tök jó volt ez a válasz, mert gyakorlatilag ilyen 2-1 two in one válaszolt, ugyanis tökéletesen megválaszoltad Corin a következő a 4-es kérdésünket, mert ez pontosan ez lett volna, ugye, hogy például Envora, hogyha tudja, hogy másnap játszik a Heat ellen, és szeretne Jimmy Butlerről akár egy ilyen kis anyagot kapni, fel akar készülni belőle, kihez fordulhat, akkor logikusan ezekhez a videó koordinátorokhoz, és ők összerakják neki gyakorlatilag ezt az anyagot, amit ő kér, gondolom az edző bevonásával is, ugye? Tehát az edzővel is ezt átbeszélik.
A fő edző, ugye rengeteg segédedző van, és ők abszolút nyitottak arra, hogy bárkivel, bármikor nem csak hogy nyitottak, hanem le is ülnek, főleg a fiatalabb játékosokkal leülnek, átbeszélik, videóznak, ott a pályán közvetlenül viszik az iPad-et, leülnek egy dobot, és elmutogatja neki, hogy mit, hogyan kell, hova kell menni, hova kell érkezni, stb. Tehát ezeket a dolgokat természetesen elmondja, a főedző pedig elmondja azt a általában a mérkőzés délelőttjén, hogy ki az a játékos, aki a csapatba lesz, ki az, aki nem lesz a csapatba, és a játékos már tudja azt a dobóedzések alkalmából, és már ez nem válaszoltam, mert ez is kérdés volt, hogy mikor van dobóedzés, és mikor nem, ezt is az edző dönti el, hogy mennyire fáradt a csapat, és mennyire nem fáradt van, amikor ugye sok utazás van, akkor valamikor egy-egy dobóedzés elmad, de általában van dobóedzés, tehát általában tartanak, hiszen a mérkőzések este 8-7-38 körül vannak, kivéve a délutáni mérkőzéseket, amikor evidencia nincs dobóedzés, de általában, amikor esti mérkőzések vannak, akkor mindig van egy rövidebb dobóedzés, kivétel, hogyha úgy látja az edző, hogy nagyon fáradt a társaság.
Na ez még playoffban is extra érdekes lehet, és Zoli szerintem akkor tett fel az 5-ös kérdést, mert tényleg a 4-esre gyakorlatilag kitértünk.
Szoktuk hallani az év elején, hogy a jobb újoncok, a legnagyobb tehetségek nagyon dobbanthatnak a legelején, ugye, amikor az új ligába beérkeznek, és egészen jól teljesítenek egy ideig, mert hogy, és itt ez egy ilyen bevett anekdóta valamilyen szinten, hogy ilyenkor általában megérkeznek róluk ezek a bizonyos scouting reportok, és hogy onnantól kezdve kicsit beleütközhetnek ebbe a bizonyos falba, a rookie wall-ba. Miért kell ennyi idő, hogy egy teljes ilyen scouting report elkészüljön? Sejtem valamennyire válasz, és egy kicsit okoskodhatok valószínűleg azért, mert új kontextus, sokkal jobb játékosok ellen, sokkal jobb csapatok ellen, tehát látni kell úgymond, hogy mit csinál az NBA-ben a játékos, ami esetleg a G-ligában vagy az egyetemen működött, azt meg tudja csinálni. Gondolom ezért kell az idő, vagy ez is benne van. És hogy néz ki ez az egész? Tehát amikor egy kifejezett játékost, egy kifejezett akár a te szempontodból, amit mondjuk ellenfelet mértek fel, hogyan zajlik ez? És ugye te, mint scout, biztosan tudsz egy-két benfentes infót erről, hogy amikor konkrétan azt akarod szétszedni, hogy egy játékos ellen mi működik, és felkészülni ellene, akkor ez így hogy zajlik így az egész egyben?
Igen, nagyon, nagyon jó, amit mondtál, egyrészt már benne is van a válasz, amit megválaszoltál, hogy igen, ez is hozzátartozik, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen szintről érkezik a játékos, bármilyen szintről érkezik, azért teljesen más az NBA, és nem csak az, hogy mások ellen játszik, hanem az is, hogy amilyen körülmények körbeveszik, tehát az egésznek az összhatása és az a rengeteg mérkőzés utazás, amit igen, kicsit később éreznek meg a játékosok, mint amivel valaha is szembesültek volna korábban. A scouting reportok ilyen szempontból ugye minden csapatnak van, úgymond, vagy volt régebben pro scoutja, ami azt jelenti, hogy ezek a pro scoutok, ezek a personal scoutok, akik ott ülnek az NBA mérkőzéseken, és az NBA mérkőzéseken írják össze azt, amit a videón látnak a videókoordinátorok, csak azok ott vannak a minden mérkőzéseken, és írják össze az összes olyan információt, amit ők személy szerint látnak az NBA játékos. Legyen az újonc, veterán játékos, aki a ligában van több éve, vagy kevésbé, folyamatosan jönnek az adatok az adatbázisba, ezektől a proszkátoktól, akik mondom minden NBA mérkőzésen ott vannak, utaznak és írják össze, és ehhez jön a videókoordinátoroknak a munkájuk, tehát ezt egy gyűjtik össze egy ilyen fájba, és ebbe a fájba már benne van az újoncoknak az a rengeteg összegyűjtött adat róluk, amit ugye az egyetemen előtte összegyűjtek róluk, és az újoncoknak ilyen szempontból igazán meglepetés nincsen. Természetesen a meglepetés értéke nem a megfigyelésükben van, hanem az, hogy ki melyik csapatban hogy reagál, és milyen mennyiségű percet kap. Tehát ez is változó az újoncoknál, az, hogy milyen gyorsan illeszkedik be abba a környezetbe, milyen feladat hárul rá, ez is teljesen változó. attól függ, hogy egy gyengébb csapatba kerül, vagy egy erősebb csapatba kerül. Hol draftolták, a Lottery-ben draftolták S15-nek, vagy hátvéd draftolták. Tehát minden újoncnak ilyen szempontból kicsit más a helyzete, ezért máshogy is reagál bizonyos szituációba. Van, aki sokkal gyorsabban eléri azt a szintet, mert többet játszik, gyengébb csapatban játszik, gyorsabban felveszi a ritmust, ők azért gyorsabban tudnak reagálni a körülöttük lévő helyzetbe, hiszen az önbizalom szempontjából őket nem kell igazán noszogatni, hogy te figyelj, te mit tudom én, dobjál, vagy csináld ezt, vagy azt, hogy bemennek a pár, és mindenki előtt mindent bizonyítani akarnak abba a helyzetbe, csak aztán elérnek 2-3 hónap után egy olyan fázisban, amikor a sok utazás körülmények az, hogy mi veszik ő az NBA-t, a sok barát, az ismerős, a dolog és az, hogy produkálni kell, egy általában összességében is plusz az, hogy a csapatok folyamatosan frissítik a scoutingot róluk, folyamatosan olvassák azt, hogy mit tud a játékos, folyamatosan térképezik fel, hogy bizonyos védekezések legyen, bizonyos játékosok ellen az NBA-ben, mire képes, milyen tendenciák vannak, tehát gyűlik az adatbázis 2-3-4 héten, hónapon keresztül, ami még nagyobb lehetőséget ad az ellenfélnek, hogy védekezésben készüljön el egyénileg is, és csapatként is. Ezért mondják ezt, hogy jön a rookie wall, ami ez a fal, amit előbb-utóbb mindenki szembesül ezzel, csak van, aki gyorsabban túl van rajta. Egyrésztől a kosárlabdában, amit ők hoznak a pályára, az is eléri azt, hogy egy fáradtság, az, hogy ezek már tudják azt, hogy én csak jobbra tudok elmenni, vagy tudják azt, hogy egy leütés után eldobom a tempót. A különböző csapatok az, hogy védekeznek el a csapatszinten, és egyénileg is milyenek a védők szemben, és plusz ez jön az összes többi körülmény, hogy ezek a játékosok már ugye a pályán kívül is, hogy most már van pénzük, most már tudnak venni dolgokat, most már egyre több rokon lesz, ami volt az elején 5 rokon, most már 35 rokon van. tehát egy csomó olyan hatás éri ezeket a fiatal embereket, amit egyszerűen nagyon sokan nem tudnak feldolgozni, és így rájuk zúdul az egész, és ezért van az, hogy kinél korábban, kinél később elérkezik ez a rukival, hogy akkor most jó, most akkor nekem teljesítenem kell, mert ugyanakkor nyomás is rajtuk van. Tehát az összességében az egészet figyelembe véve érkezik el. Nem feltétlenül csak a scoutingnak van a szerepe ebben, minden más is, ami körülötte van egy játékos körül.
Ez is elképesztő volt, és a következő kérdésben csak egy nagyon kis részt teszek föl, mert itt arról akartunk kérdezni titeket, vagy téged, hogy a segédegyzők miben segíthetnek egy olyan játékosnak, aki például mondjuk nem aktív rotációtag, vagy nem állandó rotációtag, de ezt el is mondtad, a meccsek előtt gatyára izzasztós különböző egyéni skillfejlesztések, a videóelemzések, ez rendben van. Na de a nyár részét ennek a kérdésnek fel akarom tenni, hogyha mondjuk Drew Holiday azt mondja, hogy én még tovább akarom fejleszteni a triplámat így 31 évesen is, nem tudom, hogy bármennyire is reális-e ez a példa, de...
Reális, ez így van.
Szuper, mert csak azért is jutott ő eszembe, mert ugye az előző szezonban hip-hop 40%-kal triplázott, ami néztünk is, hogy ez most honnan jött. És akkor ilyenkor ő specialistát fogad a nyáron, vagy megkérdezi a Bucks-t, hogy kivel tudok dolgozni?
Nem tudom, ha olvassátok azt a példát a Kobe Bryantről, vagy azt, amit hogy ő neki hogy teltek általában a nyarai, és egy speciális esetet emelnék ki az ő munkamoráljával kapcsolatban, hogy a megnyert döntő után, akkor megnyerték a Lakers-el a második bajnokságot, ő a következő nap hajnali 2 órakor már lent volt a teremben.
Félelmetes.
És nem anekdóta, és nem legenda, ez így volt, és már elkezdett dolgozni a következő évben, és tudta azt, hogy mennyi mindenben kell neki változtatni azért, hogy a következő évben úgymond még nehezebb dolog legyen őt megállítani, és még nehezebb dolga legyen bárkinek is feltérképezni az ő játékát, tehát hogy jobb játékos legyen. De mondok egy példát, mostani játékosra Anthony Davis-szel most nyáron történik, minden reggel 5 órakor 500 büntetőt dob már a Los Angeles-i practice facility-ben, tehát minden reggel megy reggel 5 órakor, és a büntetőin is dolgozik, az csak a büntetőt emeltem ki, mert a dob 500-at, de ugyanúgy tölte még egy másik egy órát a többi dologgal kapcsolatban, és befejezi reggel 6-7 a munkát, és utána foglalkozik többivel, tehát igenis van az, hogy a játékosok, ahol nincs ott a kamera, ahol nincs ott a social media, vagy ami rengeteget dolgoznak, és igenis, ahogy te is mondod, segédegyzők saját trénerrel is dolgoznak, lehet csapat segédegyzője is segítségére a játékosnak egyéni képzésébe, és mondok egy kulisszatitkot, például a Giannis Antetokounmpo, aki a többségében az időt ugye Görögországban tölti, őt pont az egyik Bucks másodegyzője, akivel rengeteget dolgozik egyéni képzése követett, vagy ott van vele két hónapon keresztül Görögországban, és minden egyes nap dolgozik a Jánisszal. Ebből már lehet látni egyébként képeket fönn a social media, Instagram, meg mindenhol, de a Jrue Holiday példát mondta, Jrue-nak is megvan a saját trénere. Az, hogy a Bucks tréner asszisztent coachai közül kit és mennyit vesznek igénybe, az változó. Van, aki igen, például nálunk a Mau, aki a most a nyári ligának elképesztő jól
bizony, Mamu Kelesvili, igen.
Igen, elképesztő. Ő, ugye én most kim voltam Amerikában elég sokat, és láttam, hogy kik járnak az edzőterembe, és kik vannak ott, akik ugye ott maradtak, vagy ott vannak Milwaukee-ban. Ő minden nap ott volt. Délelőtt egyéni képzésen, és minden nap jött vissza, este 8 órakor is edzeni. Tehát minden nap dolgozott, annak ellenére a szezonnak már régen vége. És ehhez csatlakoznak több olyan játékos, aki a G-League-be játszott, csatlakozhat olyan, aki szerződése volt, például Carter is ott volt, aki ugye kevesebbet játszott a play-offban nálunk, pedig egy remek is irányító, ő is ott dolgozott, tehát abszolút nyitott az edzőterem Milwaukee-ba, aki ott akar maradni, és jöhet be játszani, és ott vannak másod edzők. Főleg ugye, mert a nyár föl van osztva, ugye nyárligára előtte vannak edzések, G-League tréningek vannak, tehát föl van osztva azért elég jól, tehát mindig van valaki, aki tud nekik segíteni abban, hogy dobjanak, de ott volt a Lopez, ott volt, amikor most kint voltam, a Chris Middleton jött be a kislányával, minden nap ott volt, és dolgozott. Tehát ez abszolút bevett dolog. Én amikor kinyel az utolsó Summer League-emet játszottam például a Boston Celtics-el, akkor azért mondom ezt a példát, akkor mi készültünk a nyári ligára Bostonban, vagy Boston Valtemben volt, vagy van a practice facility-e a Celtics-nek, és megjelent a Paul Pierce és a Anton Walker, és beálltak hozzánk játszani. Tehát azért mondom, ez bevett dolog, hogy aki ott van éppen, nem mutatott el valahova, vagy valami, azok jönnek rendszeresen nyáron, és dolgoznak, akár dobásaikon, akár bármi már.
Azért ez is érdekes, ugye így Kornélt vendégként fogadni, hogy annyi kérdés eszembe jut közben, és próbálom kiválasztani azt, amire talán majd még marad idő, és amelyikről azt gondolom most így, hogy talán a legérdekesebb kérdés lehet, meglátjuk, hogy marad-e idő. Viszont az egyik kérdésem, amit már az adás előtt összeraktuk, kicsit ebbe a player empowerment-be megy bele, ugye, hogy egyre nagyobb hatalma van a sztároknak, és ebben nyilván belejátszik a social media is, hogy egyre nagyobb brandek. Nyilván erről is beszélhetnénk, ez egy teljes külön téma lenne, de amire még kíváncsiak vagyunk, hogy itt a személyiség mennyire játszik bele a dolgot. Például ugye LeBronról tudjuk, tényleg most már nagyon sok helyen lehozták, hogy az évek során ő folyamatosan növelte ugye a befolyását, és szándékosan is. Az NBA-n kívül is ugye a gyerekkori barátjának, illetve ugye volt csapattársának, középiskolai csapattársának a segítségével ugye az ügynökség. Nem is feltétlenül, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ez teljesen etikus, de ma már egyértelműen tudjuk, hogy a csapatépítésbe és az edzőválasztásba is konkrétan beleszólhat. Sőt, hát valószínűleg vétójoga is van. Ugye az egész Westbrook szituáció az, ki is mondták konkrétan utólag, ugye, hogy gyakorlatilag LeBron választottak, és LeBron szerette volna odavinni, és nem is ugye az előző edzőjük.
És ugye egy Buddy Hield csere már átmenőben volt, amikor LeBron igen. Szólt, hogy inkább Westbrookot. Tehát igen, az egy erős sztori.
És akkor ugye van egy Giannis, akit mi teljesen más személyiségnek látunk, és valószínűleg teljesen más személyiség is, mint LeBron. Viszont nyilvánvalóan olyan hihetetlen státusza van neki is. Ha csak sportszakmai részt nézzük, akkor szerintem mondhatjuk, hogy LeBron szintjén van, sőt, ma ugye szinte konszenzus a legjobb játékos a Giannis. Ezzel azért biztos, hogy jár együtt hatalom, amennyiben ő szeretné ezt a hatalmat. Kérdésen feléd azt, Kornél, hogy őt nyilván, én azt gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy ma már megkérdezik őt szinte mindenről, ami a klubon belül zajlik. Viszont te hogy látod, hogy érzed, hogy neki vannak bármilyen hasonló ambíciói, vagy ő az a típusú srác, aki megmaradt ennek a valamilyen szinten megmaradt ennek a szerény srácnak, és hagyja a többieket úgymond dolgozni, és ő teszi a saját dolgát.
Én úgy gondolom, hogy egyrészt a LeBron esete az teljesen egyedi, tehát ő a kezdetektől kezdve, amikor bekerült a ligába, tehát egy olyan egyéniség, olyan játékos, olyan adottságokkal rendelkező személyiség, aki kezdetektől úgymond elkezdte építeni a saját brandjét. Tehát ami már akkor is ugye elég magasan szárnyalt, és egyre magasabbra került. Tehát egy tudatos építkezésnek a jellegé, és beleérett úgymond abba, hogy olyan státuszba került, támogatva az amit elért, ami szerintem a ligában nem nagyon van ilyen játékos, és nem is volt ilyen, én azt gondolom. Tehát azt, amit fölépített ő, arra értem körülötte. A többi játékosnál és a többieknél igen, van erre bizonyos személyiségeknél, vagy bizonyos játékosoknál hajlandóság, és igen, ezzel a csapatok, general managerek hol így, hol úgy kezelik. Általában az egészséges a partneri kapcsolat, olyan értelemben, hogy partnernek tekinti a sztárt, megosztja vele a dolgokat, esetleg kikéri a véleményét, a döntés az általában a general manager és a tulajdonos kezében van. Azért mondom ezt, mert itt megint, amit te is mondtál, hogy a személyiség nagyon nagyban belejátszik ebben. Tehát egy Steph Curry nem fog az asztalra csapni azért, hogy nem hozták ide az XY játékos, vagy miért hozták ide ezt vagy azt. Az évek alatt kialakulni azt gondolom egy olyan bizalom a sztárjátékos és a general manager között, jó esetben, ami lehetővé teszi a general managernek azt, hogy úgy tervezze a csapatát, és úgy építse a csapatát, hogy a játékos, a sztárjátékosnak meglegyen a bizalma felé. Én azt gondolom, ez az egészséges viszony, ebbe az kerül bele, hogy természetesen megosztja az információkat a játékossal, viszont bizonyos dolgokban nem lépi át a játékos sem azt a határvonalat, amit mondjuk a LeBron esetében már ugye láthattunk, hogy régen nincs is ilyen határvonal, vagy legalábbis úgy néz ki, hogy nincs ilyen határvonal, de szerintem a viszony az valahogy így van, és a Giannis esetében egyrészt az ő személyisége teljesen más, mint mondjuk a LeBron James-é. Természetesen ő is idősödik, ő is felnőtté válás folyamatában, ugye, ahogy a körülötte lévő emberek hozzávaló viszonya változik, ahogy elért bizonyos dolgokat, ez mind-mind olyan szintű magabiztosságot ad egy személynek, ami változtat a személyiségén bizonyos jelleg mértékben, viszont az alap személyiség a Giannisnak ugyanúgy megmaradt, tehát ha most, mint mondjuk régen volt. Tehát ugyanúgy azok az értékek, ami neki fontosak voltak, azok ugyanúgy most is értékek. És ebben beletartozik az, hogy az ő és a John Horst, a general manager közötti viszony, ez ugyanúgy megvan. Tehát ugyanaz a kölcsönös tisztelet megvan, természetesen a general manager valószínűleg megoszt vele bizonyos dolgokat, megoszt vele bizonyos döntéseket, de csak a basketball operation és a John Horst, aki dönt bizonyos játékosok igazolásában, a Giannis pedig elfogadja ezt, és a Giannis bízik abban, hogy körülötte mindig olyan csapat van, és miért ne bízzon, hiszen az példák ezt mutatják, ami esélyes arra, hogy a bajnokságért küzdjön. És amíg ez így van, addig a játékos jó esetben nem fog balét csinálni, és nem fog úgy viselkedni, ahogy nem kéne. Aha. De ugye ezt nem mondhatom a Golden State Warriors-on is, amíg Steph, Clay és Draymond Green bízik abban, hogy körülötte olyan játékosok érkeznek, akikkel esélyük van arra, hogy nyerjenek, addig a játékos nem fog jó esetben túllépni ezen a szinten. De mondhatok egy másik példát, mondjuk a Bradley Beal esetében, aki ugye a Washington Wizardsnak a most írt alá hatalmas szerződés hosszabbítását, ott lehet, hogy már türelmetlenség, vagy John Wall esetében, aki akkor volt, hogy ugye nem sikerül előrébb jutni. A frusztráció, amikor nem úgy történik, akkor igenis, és itt el lehet gondolkodni azon, hogy akkor a játékosnak tényleg igazon, hogy ő belefektet minden energiát. Ilyenkor már nem az számít, hogy most hány milliót keres, hanem az, hogy igen, nyerni akar, vagy James Harden esetében. Ott már előfordulnak azok, hogy igen, fölemelem a hangomat, és igen, és ezt akarom, vagy megpróbál mindent megtenni azért, hogy valahogy kavarja az állóvizet, amit ő tud, és ezzel kirángassa azt a csapatot abból a helyzetből, vagy akár azt a general manager, hogy itt valamit kell tenni, mert különben nem az én státuszom lesz valószínűleg, aki billenni fog, hanem az övé. Igen. Tehát ezt is mondom változó csapatonként.
Annyira jó amúgy, hogy felhoztad James Harden példáját, mert az valahol egy kicsit tragikus, hogy az a Rockets, aminek tényleg kimondhatjuk, hogy nem volt igazán szerencséje, és tényleg a szerencse is kellett ahhoz, a Golden State szerencséje, hogy kiessenek ugye abba a bizonyos Golden State fordításban, meg Chris Paul megsérült.
Meg az a 27
kihagyott. Meg az a, igen, 27 kihagyott tripla. Tehát, hogyha nem történik két ilyen viszmajor esemény, akkor valószínűleg 4-1-jel elintézik a Cavs a döntőbe, és teljesen más az egész, és Harden is máshogy gondolja. Szóval egy kicsit olyan érzésem van, hogy ők ott felépítettek egy bajnokcsapatot, de mégse lettek bajnokok.
Igen, ez nagyon, nagyon érdekes, mert most egy példát emelték ki, hogy mi lett volna, ha, igen. És ilyen rengeteg van.
Tehát, na jó, csak itt ez nagyon, nagyon, nagyon látványos példa, tudod, mert hogy azért ott sokkal erősebb volt a Clevelandnél a Houston is egyértelműen, nem csak a Golden State.
Hogyha nagyobb cipőt visel a Kevin Durant, akkor mi nem játszunk döntőt. Tehát rengeteg ilyen dolog volt az NBA történetében, nem csak a közelmúltban, hanem visszamenőleg, és amikor mi lett volna, ha, történik, és igen, akkor teljesen átírják a történetet, vagy a történelmet, és más lett volna, és igazad van teljes mértékben, hogy nem mindig az esélyesebb és az erősebb csapat nyer a vége, ezért jó az NBA.
Hát persze, csak azt mondom, hogy ugye ott kiépítettek gyakorlatilag egy, majdnem azt mondhatnám, hogy bajnok csapatot építettek, ami nem lett bajnok. Tehát végül is mindent megtettek, tudod, a GM, egy nagyon jó csapatot húztak Harden köré, és mégse jött össze.
Pontosan. És az ugyanezt mondottad utána a Brooklynnál, hogy ott is papíron igen. Minden, és nagyon sokáig nagyon úgy nézett, hogy minden rendben jön, aztán mégse úgy történt, közrejátszottak különböző dolgok. Tehát egy csomó minden hozzájárult, de megint más az, hogyha azt látod, hogy mi történik, amikor egy játékos bízik abban, hogy az a general manager, akivel ő nagyon sok éven keresztül dolgozott, össze fogja rakni a csapat köré, és meg fogja tenni azt, hogy a csapat esélyes legyen. Már is ugye azt látjuk, ugye az a Morey, aki hosszú éveken keresztül dolgozott együtt general manager és játékosként a James Harden, és igazán a csúcs éveit ott töltötte a Houston Rocketsnél, most a Philadelphia-nál optátolta a szerződését, és belement egy olyan szituációba, hogy elhitte azt, hogy igenis olyan játékosok fognak érkezni köré, hogy ezzel a csapattal megint ott lehet, hogy bajnok esélyes legyen. És ezért ő mindent megtesz, hogyha egy másik szituációba kerül, ahol nincs ilyen kapcsolat a general manager és közötte, akkor ez a dolog valószínűleg nem így történik. Mint ahogy történt is ugye Sean Marks esetében, aki ugye a Brooklynnak a general managere, aki szintén összerakott egy olyan csapat, amiben ő hitt és tudta azt, hogy nyerni tud, és normál körülmények között, ha nincs pandemik, ha nincs sérülés, ha nincs, és egy csomó ha, akkor a csapat egyértelműen döntőt játszott volna, vagy meg is nyerte volna a bajnokságot, és teljesen másról beszélünk most, lehet, hogy a dinasztiáról, mint ami történt, ugye a külső és belső körülmények összessége közrejátszott abban, hogy bukott az a csapat, és most már mindenki menekül, vagy menekülni próbál, vagy akármit is akar onnan.
Hát igen.
Nagyon érdekes dolgok ezek.
Picikét evezzünk a vége felé itt más vizekre. Szeretném csak megkérdezni nagyjából, nyilván nem lehet mindent felsorolni, de hogy milyen különböző edzők, masszőrök, stáb vesz körül egy NBA csapatot? Biztos van olyan, amire nem is gondolnánk. Egy pár ilyet felsorolnám, mert azt értjük, hogy vannak segédedzők, akik akár különböző területekre fókuszálnak. Valószínűleg van masszőr, és valószínűleg van talán hát fizikai edző, vagy állóképességi edző, de mi mindenhez fér hozzá egy NBA játékos? Tehát ilyenekre gondolok, ha ő étkezési tanácsot szeretne kérni, hogyha egyensúlyt szeretne fejleszteni, hogyha a rehabnál valami különleges dolog kell, akkor mindenre van ember egy NBA csapatnál?
Inkább azt mondanám, ami ez egy NBA játékosnak nincs hozzáférése, az nem létezik a világban.
Oké, akkor óvatosan fogalmaztam, értem.
Tehát mindenhez. Tehát olyan mértékben fejlődött az elmúlt 20 évben az NBA, hogy egyszerűen amit el lehet érni ahhoz, hogy te a csúcsformádat kihozd, az minden rendelkezésre áll. Tehát ide beleértve a pszichológustól, nem tudom elsorolni, mert elképesztő stáb dolgozik egy NBA csapat között. Arról beszélünk most, hogy a játékosok olyan szituáció vannak, hogy azért sokszor kérdezik tőlem, hogy miért van ennyi segédedző a kispadok mögött, hogy már több, mint játékos. Hát azért, mert ezek a segédedzők beállnak edzésre, és edzésen ők a támadó csapat, és vagy ők a védekező csapat, vagy ők játsszák a scrimmage-et a rendes játékosok ellen. És ez így van. Tehát nálunk van, mit tudom én, már nem is tudom a számát hány edző, és ezek az edzők be vannak öltözve, és rohangálnak oda-vissza a pályán, csak azért, hogy a játékosok ne legyenek túlterhelve. Ne legyenek elfárasztva edzésen olyan mértékben, hogy esetleg sérülés következzen be.
Tehát például, hogyha mondjuk megnézik a támadást, akkor ne kelljen az alatt még a védőcsapatnak is a saját játékosait közül kikerülnie, hiszen akkor folyamatosan tolna.
Pontosan. Vannak olyan edzők, akik meg kimondottan szeretik bevonni a stábtagokat, tehát a segédedzőket, vagy az asszisztenskócsokat az edzésbe. Tehát ez azt jelenti, hogy ők ugyanúgy rohanják a különböző drilleket, ők passzolják a labdát, ők futják a támadásokat, ők védekeznek, ha kell. Ezek az edzők, akik ott vannak. Uh-huh. Ez csak az egyik része. De hát már ugye az edzés előtt ugye egy külön stáb dolgozik ugye a prevencióval, a megelőzéssel, egyénekre lebontva az, hogy hogyan építsék fel a játékos, hogy elkerülje a sérüléseket. Egy külön stáb dolgozik azzal, hogy a sérüléseket hogy kezelik. Már nem úgy kezelik a sérüléseket nagy többségben, hogy akkor most gyulladásom a térdében, akkor elkezdem útra hangozni, mint annó Feri bácsi tette nálunk a 2000-es évek elején és 90-es években, megcsinálta a 10 percet. Jó fiam, kész vagy, itt van egy antiinflammatóri gyulladáscsökkentő, mennyi haza, jegel tovább otthon. Hanem egy külön stáb egyénileg lebontva az, hogy kinek milyen fizikálisan a gyenge pontjai, hol kell megerősíteni a térdét, felmérik azt, hogy mennyit futnak edzésen, felmérik azt, hogy dobog a szívük. Olyan mennyiségű adat áll rendelkezésre, amiket folyamatosan dolgoznak fel, hogy a játékosok a leggyorsabban kerüljenek vissza egy sérülésből, lehetőleg kerüljék el azt, hogy újabb sérültek legyenek, és ehhez hozzátartozik az, hogy minden edzőteremben külön séfek vannak, legalább kettő vagy három, akik készítik a játékosoknak a reggeliüket, készítik az ebédjüket, az összes lehető táplálkiegészítőtől kezdve, a biofoodon keresztül minden rendelkezésre áll azért, hogy a játékos csak a munkájára koncentráljon, és azon felül még el is viszik haza a cuccokat, be is dobozolják, hogy legyen a vacsorájuk, meg legyen az étkezésük, ki van írva, ki van függesztve azt, hogy ez milyen kalória mennyiség, mire szolgál, mi ami visszaépít, mi az, ami segít a regenerációban, stb. Amit el tudsz képzelni, minden is rendelkezésre áll, a játékosnak egy dolga van, lejön, és megcsinálja azt, amit meg kell csinálnia, jobb legyen, fejlődjön, rendelkezésre álljon, és hozza magát mérkőzésre. Az, hogy ezek közül a játékosok mennyit használnak az egyéniek. Tehát nem állok mellettük senki, és azt mondja, hogy te figyelj, akkor most ne egyél meg reggelire 8 darab pancakeset csoki öntettel. Ilyet nem is lát egyébként benne, mert a pancakes is olyan úgy van elkészítve, hogy olyan dolgok vannak a pancakesben is reggelire az edzőterembe, hogy kívülről néz ki pancakesnek, az íze semmi pancakes.
Ha, igen, gondoltam, hogy nem klasszikus amerikai palacsintáról beszélünk. Igen.
De mondom, a játékos dönti el, hogy ezek közül az elképesztő mennyiségű dolgok közül mi az, amit és mennyit használ. Hiszen kontrollálni senki nem kontrollálja. Ő önálló individual, ő dönti el azt, hogy mikor, hol, stb. Mit csinál az edzésen kívül. Amikor eljön edzésre, föl kell reggel, és beérkezik a csarnokba, az edzés mondjuk kezdődik 11 órakor, hogy ő most 8-kor, fél 8-kor, 7-kor, vagy mikor érkezik a csarnokba, vagy 9-kor, az ő döntése. Egy a lényeg, általában ezt történik, hogy bejönnek reggel, és amikor vége az edzésnek, akkor utána még ők hogy mit csinálnak, hogy ott van, ott lóg, ebédel, videózik, kéri az segédedzőt, hogy nézzék át, utána hazamegy fél 4-kor, vagy 4 órakor, vagy 5 órakor, és onnan a családjával van, az ő dolga. És akkor még vagy visszajön, vagy nem jön vissza. Hát így néz ki, nem az a klasszikus rendszer, hogy reggeledzés, beesek 10 perc előtte, vég az edzésnek már húzok haza, tehát nem így néz ki az egész, komplex az egész, és mondom, minden is rendelkezésre áll az, hogy jobb legyen valaki.
Kaján, csak hogy így élvezet volt ezt végig hallgatni, és persze gondolja az ember, de nem ilyen részletességgel gondolja. Na, még van két kérdésünk, picit ilyen lazább témák, úgyhogy akkor Zoli.
Ahogy így beszéltem mindenről, nem tudott nem eszembe jutni azt, hogy én most nagyon kíváncsi vagyok Dávid Kornélre, a scoutra, a játékos megfigyelőre, és eszembe jutott pár kérdés, ami szerintem lehet, hogy érdekesebb annál, mint amit én előzetesen kigondoltam, Korné. Az egyik kérdésem az, hogy te, mint játékos megfigyelő, hogyan érzed, hogy egyrészt mennyit változott az elmúlt 10 évben, amióta elkezdted ezt a szakmát, mondjuk az elejéhez képest most, tehát hogy az analitika, ugye ez a Moneyball szemlélet, mennyire ebbe az irányba mentünk el, és ehhez kapcsolódik az, amit szeretnék kérdezni, hogy mennyire van szabad kezed, hogy tehát megmondja mondjuk a klubod, hogy te elmész az U18-as EB-re, utána elmész esetleg az U20-as VB-re, és ott kell, hogy feltérképezz mindenkit, vagy te dönthetsz úgy, hogy mondjuk a scouting szezonod egy részében, te elmész mondjuk a spanyol bajnokságba. Mennyire van így szabad kezed, illetve amit még mindenképpen meg akartam kérdezni, tudsz-e bármilyen olyan szerződésről scoutok között, vagy esetleg neked volt olyan szerződésed, amiben volt valami bónusz, ahol a sikeredet úgymond, ha nyilván idézőjelben, hogy valakit felfedezel, nem csak te fedezed fel, ugye ma szerintem ez lehetetlen, hogy úgy mondjuk egy csiszolatlan gyémántot találsz valahova, és valószínűleg nem is keresitek már annyira, mert ugye mindenki ott van az interneten, és mindenkivel kapcsolatban van infotok, de hogy van-e bármilyen ilyen bónuszrendszer, ami specifikusan téged, vagy más esetleg 30 éve dolgozó játékos megfigyelőket jutalmaz akkor, hogyha X és Y-t úgy ajánlják be, hogy utána ő extra sikeres lesz. Illetve a másik fele, hogyha nem lesz sikeres egy játékos, aki mellette abszolút letetted a voksodat, akkor történik-e bármi? Vagy ilyenkor mi a helyzet?
Hát ez elég sok kérdés volt, egy kérdés.
Igen,
az első kérdés az volt, hogy az analitika ugye mennyire folyt be az elmúlt 10-15 évben a kosárdába, és ugye a játékos megfigyelésben elképesztő méreteket öltött már az analitika, erre is van külön, amíg volt régen egy, aki analitikával foglalkozott, most már van, vagy öt emberke, úgymond, aki ezzel foglalkozik, és próbál modelleket felállítani, próbálnak számok alapján modellezni egy játékosnak a sikeres vezető útját, vagy akár a számok alapján meghatározni azt, hogy a játékos mennyi idő múlva éri el a csúcsot, és onnan mikor fog visszavonni. Tehát egy rengeteg elképesztő méreteket öltött ez az analitikai dolog, és hát azért is, mert a tulajdonosok, akik nagy többsége más területen, nem most feltétlenül a sportból érkezett, ezeknek az embereknek valamihez nyúlniuk kell, amivel ugye meg tudnak ragadni, és formába tudnak önteni egy-egy játékosnak a teljesítményét, és ehhez a számok nagyon jól passzolnak, hogy a számokkal próbálnak modellezni embereket, mert a számokat általában mindenki érti, főleg ezek a tulajdonosok, aztán kimondta jól értik a számokat, általában bármilyen területről is érkeznek, nagyon jól értik. Úgyhogy ezért is van elképesztő sikere az analitikának, viszont én azt mondom, hogy most már azért kezd az elmúlt pár évben valahogy ugye ez egy kicsit azt mondanám inkább, hogy megfelelő módon kiegyensúlyozódni a kosárlabda és az analitika. Tehát rájöttek arra, hogy csupán csak analitikával összerakni egy csapatot, és csupán csak azzal egy játékost mérni, az badarság, mert azzal nagyon sok mindent lehet, de nagyon sok mindent nem lehet. Ugye számokkal meghatározni. Én azt mondom, hogy a kiegyenlítődés folyamata folyik, és körülbelül a kosárba és a számanalitika az most már együtt jár, és együtt dolgozik, sokkal jobban, mint mondjuk pár év ezelőtt, amikor szinte mindenki meg volt őrülve a számoktól. Én azt mondom, nagyon fontos mind a kettő ilyen részből. Az, hogy én hogy osztom már, mint scoutként, kinek milyen szerződése, fogalma nincsen, nem tudom, hogy másoknál milyen szerződése van, bónusz nincs a szerződésünkben, bónuszt akkor kapunk, a csapat nyer. Tehát ha a csapat a végén jól végez, bejut a rájátszásba, és előre jut, akkor a general managernek van egyéni elbírálási joga arra, hogy az összes basketball operationben dolgozó embernek milyen jutalmat ad. Ez nincs leírva senkinek a szerződésében, nekünk normál olyan szerződésünk van, mint egy dolgozó embernek, csináljuk a dolgokat, megkapjuk a fizetést érte. Ez függetlenül attól, hogy hány ember kerül be a mi csapatunkba, vagy hány ember nem kerül be, függetlenül attól, hogy az a játékos befut-e más csapatnál, vagy nem fut be, nem ez határozza meg a mi szerződésünket és sikerünket, inkább az határozza meg, hogy talán úgy fogalmaznám, hogy hány játékosról nem tudunk, vagy rosszul tudunk.
Aha.
Amikor a draft estéje van, és ugye egész szezonban dolgoznak a scoutok azért, hogy rangsoroljuk és beállítsuk az összes játékost, aki a draftra megy, legyen az international player, vagy lokális játékos, és amikor a whiteboardon te szépen pipálod ki a neveket, és idén is meg tudtuk pontosan mondani azt, hogy mikor oda kerültünk, hogy mennyi az international játékos, aki draftolni fognak, és az összeset draftolták, és egy sem maradt ki, akkor azért elgondolkodhat a general manager, hogy akkor itt se meglepetés nem volt, se olyan játékos nem draftoltak, se nem került előre olyan, aki előrébb kellett volna kerülni, se nem került igazán hátrébb olyan, akinek hátrébb kellett volna, tehát pont körülbelül ugyanoda lőttük be a játékosokat, ahol draftolni fogják. Tehát most a mi drafttáblánk a draft előtt az első 21 játékost mi furra eltaláltuk.
Ezt komolyan mondod? Tehát még a Larabiát is, aki például egy meglepetés pikk volt a Memphisnél.
Úgy mondom, hogy furra, hogy nem feltétlen a sorrend volt ugyanaz, de azt a 21-et fogják elvinni általában.
Értem.
És azért ez egy nagyon jó arány. Én azt mondom. De nem az, hogy most 18-nak ezt a játékost, hanem azt tudjuk, hogy ezt a 21 játékost, valószínű, nem így mondtuk meg, ugye, mert mi rangsoltuk 100-ig a játékosokat, természetesen, de 21 után volt körülbelül, ha jól emlékszem, amikor már olyanok is kerültek be, akiket hátrébre vettünk, vagy olyanok is kerültek lejjebb, akiket érted. Tehát akkor már volt változás, de körülbelül az első 20 volt olyan, akit úgy gondoltuk, hogy az első 20 körül el fog kerülni, az oda került. És a nemzetközi játékosoknál is minden olyat, akit mi fölírtunk a boardra, mindegyiket elvitték a drafton. Nem volt olyan, akit ne vitték volna el. Tehát ezek mind pozitív dolgok. Az, hogy aztán hogy fognak befutni, kinél, hogy fognak oda kerülni, vagy nálunk mi lesz mondjuk a Hugo Bessonnal majd 3 év múlva, azt nem tudjuk, mert annyi minden befolyásolja az ő sikerét, amit egyelőre még nem tudunk. Jó lenne, hogyha ő is befutna, és egyszer csak a csapat tagja lenne. de ki tudja, hogy ez így lesz. Nagyon sok minden mástól is, vagy akár attól is, hogy elcserélik-e, vagy nem cserélik-e. Tehát egy csomó minden közre játszik. Tehát nem lehet így kategorizálni azt, hogy ki az, aki befutott. Mondok egy példát, mondjuk a Ján Beszélyt, akit annó magasan draftoltak, akkor nem a Washington Wizardshoz kerül, ugye 11-nek draftolták, aztán, vagy 9-nek.
5-nek, én úgy emlékszem.
Akkor 1. 10-ból, nem is emlékszem pontosan, de magasan draftoltak, azt tudom. Ő mégsem tudott hosszú NBA karriert hozni, mert egy olyan csapatba került, egy olyan csapat draftolta, aki abban a csapatban azokkal a játékosokkal nem tudta igazán beilleszteni és kihozni belőle a legtöbbet. Ennek megfelelően nem biztos, hogy ő egy rossz döntés volt, olyan értelemben, hogyha meg nem draftolták volna, akkor meg ez nem derül ki soha. És mindenki azt mondta volna, bekerül egy másik csapathoz mondjuk 20-ként, ott meg befut, akkor azt mondják, miért nem őt draftolták először. Tehát ezért sokkal bonyolultabb ez a draft, mint hogy rámondani azt, hogy ez a játékos ide kerül, akkor tudja, hogy innen be fog futni. Nem, abszolút nem tuti, semmi nem tuti. A hiba lehetőségét kell általában az, hogy nagyon-nagyon ne hibázzá, azt kell mindig valahogy kiküszöbölni. Ez a lényege az egésznek, hogy nagyon ne lőjé mellé.
Elképesztő. Én még akkor egy kérdést szeretnék feltenni. Vannak-e még magyarok az NBA környékén? Ismered-e esetleg őket, vagy találkoztál-e velük? Tudom, hogy például az Orlando Magicnek talán az elemző stábjában, mintha lenne egy magyar, szóval, hogy...
De ennyit tudok én is, aki ott van, nem találkoztam vele soha, egy másik út jutott be, azt tudom, az NBA-be, akit én nagyon jól ismerek, ő is inkább a videózás és a számítás technikával foglalkozik, ő dolgozott már régebben is NBA csapatoknak, tehát ő inkább külsősként, tehát nem egy NBA csapatnak dolgozik, hanem ugyanúgy dolgozik Európában is, tehát ő ilyen független cége van gyakorlatilag, és ő bizonyos szegmenseket gyárt bizonyos NBA csapaton, vagy gyártott régebben, most nem tudom, hogy hol van, de ugyanúgy Európában is a FIBA-nak, az ULEB-nek, meg máshova is csinál ilyen programokat, a statisztikai elemzés, meg ilyeneket. Én nem akarom megmondani a nevét, mert ő nem adott nekem erre engedélyt, én nem akarom, őt nagyon jól ismerni hosszú évek óta, de mondom, ő nem egy csapatnál dolgozik, ő dolgozott, vagy bedolgozott, inkább úgy mondanám, hanem bizonyos dolgokat gyártott le, analitikával kapcsolatos videóelemzések, kapcsolatos bizonyos ilyen statisztikai elemzések, meg ilyesmi, ilyennel kerül be, nem úgymond a kosárlabdával, tehát ilyenben segítette a ligát. Többről én nem nagyon tudok, de előfordulhat, nem ismerek igazán olyat, aki azt csinál, amit én, nem ismerek magyart, mást.
Én gyakorlatilag kifogytam a kérdésekből, Zoli, neked még lenne bármi, amit szeretnél feltenni?
Egy ilyen nagyon gyors bónusz kérdés, hogy scoutingoltad-e már, térképezted-e már fel Bemambáját, és ha igen, mi a véleményed róla, de hogyha a véleményedet, akkor is nagyon-nagyon örömmel meghallgatnánk, hogy este még nem térképezted őt fel személyesen.
Ja, hogy nem már, amióta ő előkerült valamonnan, azóta én figyelem őt, úgyhogy abszolút képben vagyok vele, és hát ez nem titok, hogy egyrészt most ugye az Asfalt-től Párizsba igazolt, a Vincent Collé lesz az edzője, aki az a válogatottnak az edzője, és nem indulna a nemzetközi kupába, tehát heti egy meccset fog játszani a Viktor Wembanyama, és ő nagy valószínűséggel az elsők között lesz, akit majd draftolni fognak jövőre, hogyha a fejlődése és sérülések is elkerülnek, töretlenné válik, hiszen már most annyit mutatott magából a tavalyi évben, és az Asfalt-nél előzőleg is ugye bizonyos tornákon, hogy nagy valószínűséggel ő ott lesz az első között, aki draftolni fog.
Nagyon köszönöm, egy utolsó utáni bónusz kérdés. Eszedbe jut időnként, de őszintén, hogy mennyire jó lenne a te skillseted a modern mai NBA-ben, és hogyha kicsit később születsz, akkor még többet ki tudtál volna hozni ebből?
Ez az a kérdés, amit nagyon hosszú éven keresztül soha nem tettek fel, és múltkor valaki megkérdezte egy...
Az konkrétan én voltam.
Igen.
Látszik, hogy közös volt ezt mondani, és én erről nem tudtam.
Azért mondom, ezt nagyon nem kérdezték meg soha. Én azt gondolom, hogy ha akkor ugye, nekem mindig mondja egy olasz general manager, egy idős, most már nem már visszavonult, hogy én voltam az első ilyen stretch four, aki az első között voltam, legalábbis ezt mondtam.
Abszolút.
Aki először a középtávol, aztán egyre kijebb a három pontos is eldobtam. Még Európában akkor nem nagyon beszéltek erről. De hogyha én akkor jobban, talán gyorsabban ráálltam volna a három pontos dobásokra, mert én inkább a középtávolban voltam jobb, és csak a pályafutásom utolsó szegmensébe dobtam elég sok három pontos mérkőzéseken, előtte nem nagyon, akkor abszolút illett volna ebbe a dologba. Hát amikor kikerültem a buszhoz, akkor is ugye a középtávoliakat erőltettem, hármas szintén nem is nagyon dobtam rá. Hamarabb kellett volna ráállnom a három pontos dobásra, és akkor abszolút megfelelhetett volna, igen.
Hát
igen.
Meg ma már ez magától értető de lenne, tehát az akkori Dávid Kornél ma kosarazik, akkor lehet, hogy már 18 évesen rááll a hármasokra.
Hát igen, így van, pontosan.
És ugye neked meg is volt a tehetséged, a dobá, tehát a dobó mozdulat, ezek megvoltak.
83%-os karrierbüntetőzés, azt is nagyon jól dobtad végig, meg hát ugye bőven 50% felett volt mindig a mezőny százalékod, mert nagyon-nagyon jól dobtad ezeket a ketteseket is pontosan.
Igen, hát jó lett volna, hogyha akkor ez lett volna, de hát ez van.
De azt hiszem, ezzel is elégedett lehetsz, igen.
Mi is nagyon büszkék vagyunk rád. És egyébként lett, de most már ezt nem fogom, majd remélem jól érezted magad, és jössz még vissza, és akkor majd felteszem azt a kérdést, amit még szerettem volna most már tényleg nem akarok, hogy a fél délután adott ránk szent, de én nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Kornél.
Köszönöm a meghívást, köszönöm szépen én is.
Na, és akkor várunk vissza. Zoli, gondolom, te is nagyon élvezted ezt az adást, remélem, hogy a hallgatóink is, és köszi neked is, hogy itt voltál ma, aztán majd megyünk csapat elemezni a jövő héten.
Én most nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Köszönöm.
Oké, köszi szépen, sziasztok! Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, jövő héten jövünk, minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.